Érintő. Elmélkedés Beregi István atyával.
Kedves testvérek, a pünkösd utáni 26. vasárnap evangéliumát olvassuk Lukács evangéliumának 12. fejezetéből, a 16-tól a 21. versekig. Az Úr ezt a példabeszédet mondta: egy gazdag embernek a földje bőséges termést hozott. Akkor így gondolkozott magában, mit tegyek, nincs hová gyűjtsem a termésemet. Majd azt mondta: ezt fogom tenni, lebontom magtáraimat, nagyobbakat építek, és oda gyűjtöm minden termésemet és vagyonomat. Azután azt mondom lelkemnek: én lelkem, van sok javad, sok esztendőre eltéve, nyugodjál, egyél, igyál, élvezd az életet. Isten azonban így szólt hozzá: esztelen, míg az éjjel számon kérik tőled lelkedet, kié lesz mindaz, amit szereztél? Így jár az, aki kincset gyűjt magának, és nem az Istenben gazdag. Krisztusban, kedves testvérek, ennek a példabeszédnek van egy közvetlen előzménye, hiszen valaki megszólítja Jézust, hogy: Mester, mondd testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Ő azonban elutasítja ezt: ember, ki tett engem bíróvá vagy végrehajtóvá közöttetek? Ez az ember valószínűleg úgy gondolta, hogy Jézus, mint az akkori írástudók, majd állást foglal ebben az ügyben is, és segít neki a másikkal szemben. Jézus azonban nem a peres ügyek megoldását tekinti feladatának, hanem Isten üzenetének a tolmácsolását, a megváltás elhozatalát, amely mindenkire vonatkozik, és ezért elsősorban Isten szavát akarja elénk állítani, amely abban segít, hogy kiegyensúlyozott, boldog emberré válhasson valaki. Ennek egyik szabálya, amit elmond Jézus, hogy vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete. És ennek illusztrálására mondja el ezt a példabeszédet, amelyben arról van szó, hogy a gazdag ember egy darabig teljesen logikusan és észszerűen gondolkodik, hiszen mivel ilyen jól sikerül a termés, és a munkájának megvan egy csodálatos gyümölcse, ahhoz, hogy ezt tárolni tudja, le kell bontani a régieket, és nagyobbakat kell építeni. Mindedd rendben is van, egészen odáig, hogy az ember aztán azt mondja magának, hogy én lelkem, van sok javad sok esztendőre eltéve, nyugodjál, egyél, igyál, élvezd az életet. Mi ebben a gond? Az, hogy azt hiszi, a pénzzel megvehető a holnap. Azt hiszi, hogy a vagyonnal biztosítva van a következő napoknak, éveknek a sorozata. És ezért oktalanság és esztelenség az, amit ő gondol, hiszen az, hogy biztosítja a javait, ez teljesen rendjén van. De maga az a látásmód, ami ezt a kapzsiságot jelenti, ahogyan Jézus ezt mondja, ez a birtoklásnak a rendetlen vágyát jelenti. Azt jelenti, hogy mindig többet akar birtokolni, és ez nem segíti az embert az életének a céljának elérésében, mert ez mind kívül van a lelken. A pénz, az anyagi javak nem tudják betölteni az ember lelkét, mert külső dolgok is nem tudnak belülre hatással lenni. És ezért nem lehet rájuk építeni az életet. Bár halljuk és sokszor gondolunk mi is ilyesmit, amit lehet mondani, hogy mindenkinek megvan az ára, minden megvehető. A mai világban sajnos nagyon sokszor, mintha azt látnánk, hogy vannak emberek, akiknek minden vágya és minden gondolata csak e körül falag, és akik valóban azt gondolják, hogyha minél többet birtokolnak, azzal mindent meg is lehet oldani. Ez az, amikor bálványjá lesz a vagyon valaki számára, és azt hiszi, hogy abból életet és teljességet lehet meríteni és nyerni. Pedig a bálványimádás az mindig halált hozó életszemlélet, mert leszűkít, egyoldalúvá tesz és elembertelenít. Kire figyel ez a gazdag ember? Kizárólag önmagára. És ezért lesz embertelenné, önzővé, mert senki, még csak a gondolataiban sem szerepel. Sem Isten, sem a családja, sem a rokonsága, a szomszédai, senki nem szerepel ezekben a gondolatokban, kivéve a saját magát. És ez az, amire Isten azt mondja, ez az esztelenség. Mert nem lehet pénzen megvenni a jövendőt, nem lehet anyagi javakkal biztosítani a holnapot. Talán azért is érdemes figyelnünk erre a gondolatra, mert már novemberben elkezdődött a reklámhadjárat az üzletek részéről, amelyben ugyanezt a torz szemléletet lehet látni. Amikor azt halljuk, hogy karácsony kedvező árakon, akkor itt minden arra ösztönöz, hogy a pénztárcát kell megnyitni, és az ember mindent megkaphat. Egy áruházlánc így reklámozta tavaly önmagát, hogy nálunk mindent megkapsz, ami ahhoz szükséges, hogy csodálatos legyen a karácsonyod. Mi úgy gondoljuk, keresztények, hogy az anyagi javakra szükségünk van, de nem az anyagi javakban találjuk meg az életünk forrását, és úgy gondoljuk, hogy a karácsony az Jézus születésének az ünnepe. Arra készülünk, hogy bár gondoskodunk arról, és mi is örömmel veszünk ajándékokat, de elsősorban nem az áruházaknak akarjuk megnyitni a pénztárcánkat, hanem a szívünket akarjuk kinyitni Isten szeretete előtt, mert számunkra egyértelmű, hogy ő az élet forrása, és ő vezet el bennünket az élet teljességére. Ő adja meg számunkra az élet értékét és boldogságát. Amen. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.
Beregi István atyát hallották.
Köszönöm, kedves testvérek! Karácsony előtti vasárnapokban, most két olyan vasárnapunk van, ahol egy ilyen egy-egy nem sikerült történet van. Amiben ott van az örömhír, ott van az evangélium, ott van a jó hír, de az mégsem fordul igazából a szereplőknek a javára. Itt van a bőséges termés, itt van az, hogy megelégedett lehetne egy ember, de ez csak az emberi logika. És Isten valami mást, valami többet vár tőlünk, valami többet akar ezzel az általunk uralt világgal. Jövő vasárnap pedig lakomára fog meghívni minket a gazdag ember is. Nagyon sokan azt mondják, hogy inkább más dolguk van. Meghív őket a lakomára, de mégis nagyon sokan visszautasítják ezt a lakomát, sőt, még olyanok is lesznek, akik elmennek, de nem méltók rá, mert a szívükben nincs ott az, amivel az Isten meg akar ajándékozni. Amit az Isten kér tőlünk, hogy legyünk olyanokká. Valami olyasmi ez, mint amikor a karácsonynak végig gondoljuk a titkát, hogy eljön közénk az Isten egyszülött fia, és vannak, akik örömmel és tiszta szívvel fogadják, Mária, József, az ő családjuk, a pásztorok, a napkeleti bölcsek. Vannak, akik közönösek iránta, vannak olyanok, akik távol tartják magukat tőle, sőt van olyan is, aki ellenségévé válik, mint Heródes. Nos, én nem a rossz példákat szeretném a mai napon folytatni, hanem két szentünkről beszélni. Az egyikről röviden, akinek itt van kint az ikonja, és tegnap ünnepeltük, Műray Szent Miklós atyánk, más pedig a ma ünnepelt Szent Ambrus milánói püspök. Műray Miklóst nagyon sokan ismerjük. Kicsi gyerekkorunktól várjuk, hogy a Mikulás mikor jön el hozzánk. Felnőtteknek mondom, olyan megdöbbentő dolog, hogy 1700 év távolságában ilyen hatása van ennek a szentnek, sőt, még megdöbbentők számunkra az, hogy nem csak a katolikusoknál és az ortodoxoknál, hanem még az anglikánoknál, a reformátusoknál is Szent Miklós ünnepe olyas valami, ami kizökkent a hétköznapok világából. Én Hollandiában többször voltam Szent Miklós ünnepe környékén, és megdöbbentő az a ragaszkodás, hogy ez a tengerész nép, ez a nép, aminek a fele református és csak a fele katolikus, hogyan tartja magát Szent Miklóshoz, és mennyire fontos számára, hogy Miklós napján felöltözzön ünnepi öltözékébe a szeretetbe, és ezt a szeretetet adja tovább, de nem csak a gyermekeknek, hanem a felnőtteknek, egymásnak is. Vagyis itt van előttünk Szent Miklósnak az alakja, aki ott van a mennyországban, és könyörög értünk, azért van rajta az ikonosztázunkon, és minden évben elküldi a Mikulásait azért, hogy az ő szeretetét, amit ő megélt, azt a szeretetet, amit a végtelen szeretetből merített, azt legyen mindig, aki tovább adja. Ez a mi mikuláskodásunknak, és ez a mi Miklós ünneplésünknek a legfontosabb része, az isteni szeretetet átemelni a hétköznapokba. És persze mi tudjuk, hogy nem télakorról van szó, hiszen a föld másik felén nem tél van, hanem tombol a nyár. Mi tudjuk, hogy nem fagyapó, meg nem pologyuk, ez, hanem Szent Miklós, aki az amerikai kontinensen már Santa Claus-szá vált, Szent Miklós, akit várnak a kicsinyek, és bizony kell nekünk is, hogy mi is rádöbbenjünk arra, hogy az ő küldetése a mi küldetésünk is. A másik szentünk a ma ünnepelt Szent Ambrus, aki egy picikét élt később, mint Szent Miklós, éppen annyival, hogy Miklós még a keresztény üldözés idején született, Ambrus már keresztény, szabad keresztény korában született, édesapja a császárnak egy nagyon fontos irányítója volt, beosztotta volt Galliában, aztán amikor meghal az édesapja, akkor anyjával és testvéreivel Rómába költöznek, és Ambrus talán a legértelmesebb a gyermekek közül államférfinek tanul. És megtanulja a megfelelő jogi dolgokat, a szónoklattani dolgokat, mindent, ami miatt ő jó államférfi lehet, és még a mi hazánkba is elkerül, hiszen Száva Szent Demeterben tanul bele ebbe a konzuli minőségbe, az ottani konzulnak lesz az egyik titkára. Aztán fiatalon, 30 éves korában, ő lesz Milánó székhellyel egy nagy tartománynak a császári vezetője. Egy olyan ember, aki közben készül a felnőtt keresztségére, olyan ember, aki érzi azt, hogy nagyon sok még mindig a hitét rosszul megfogalmazni akaró harcos ariánus eretnek, és nekünk hirdetnünk kell azt, hogy a Szentháromságos Isten közösségéből származik a mi világunk, és Urunk Jézus Krisztus valóságos Isten és ember. És amikor meghal a város püspöke, és összegyűlik a nép arra, hogy püspököt válasszon, akkor Ambrus, mint a városnak a világi kormányzója, tart rendet ez alatt a püspök választáson. Őt mindenki szereti és tiszteli. És amikor beszédet mond, akkor az lesz a beszédének a vége, hogy valaki felkiált, legyen Ambrus a püspökünk. Nos, ez nagyon érdekes dolog, mert ő még a keresztségre készül. De mivel egyöntetően megválasztják elsőjén megkeresztelik, másodikon megdémálják, harmadikán megáldoztatják, negyedikén felveszi a tonzúrát, ötödikén diakonussá szentelik, hatodikán pappá szentelik, és hetedikén felszentelik Milánó város püspökévé. Érdekes az ő sorsa, az ő dolga, a szenteket általában a haláluk napján ünnepeljük, Ambrusnak emiatt a furcsa hét miatt az ünnepe a püspöké szentelésének a napján van, december 7-én. És nem akármilyen püspökké válik. Ő talán az első olyan egyházatya nyugaton, aki latinul él, latinul beszél, latin anyanyelvű. Ugyanakkor valahonnan vagy tud görögül, vagy jól elérkeznek hozzá Nagy Szent Bazilnak az írásai és keleti atyák írásai, sőt Szent Bazillal talán még levelezésben is van, és sokszor előfordul az, látjuk a meglevő beszédeim, mint hogyha Bazil beszédeit átültetné latin nyelvre, az ottani állapotokra, és úgy hirdetné, hogy ugyanazt hirdessék nyugaton is, mint amit keleten. Nagyhatású szónok és nagyhatású püspök, hát talán csak annyit, hogy a későbbi zsinaton, vagy amikor Mária tiszteletet megfogalmazzák, akkor nagyon sokszor Ambrusnak a tanítását veszi elő az egyház. Vagy belegondolva abba, hogy a Róma Birodalom utolsó egyeduralkodója az a bizonyos nagy Teodózius, amikor dühében, Tesszalonikiben egy vérengzést rendez, akkor azt üzeni neki Milánó püspöke Ambrus a császárnak, hogy a császár nem méltó arra, hogy a templomban szent áldáshoz járuljon, mert neki is, mint minden kereszténynek, vezekelnie kell a bűnéért. És a világ legnagyobb uralkodója vezekel, bűnbánatot tart, és utána járul a bűnbánat szentségén keresztül a szent áldozáshoz. Ambrus az, akinek a hatására egy nagyon híres szónok, egy bizonyos Ágoston, akiért édesanyja már évtizedeken keresztül imádkozik, megtér. Aki csak azért vállalja azt, mert édesanyja mondja, hogy menjünk Milánóba, mert tudja, hogy Ambrus micsoda szónok, akar tőle szónoklattan tanulni, és ahogy beszél Ambrus, ahogy tanúságot tesz Krisztusról, ahogy látja, hogy hogyan éli főpapként is az életét, Ágoston ott hagyja az addigi életét, megtér, és maga Ambrus kereszteli meg őt, és válik a nyugati egyház másik nagy tanítójává, Szent Ágostonná. Egy különleges szent a mai napnak a szentje, különleges szent a tegnapi napnak a szentje, és itt is van jó néhány szent ebben a templomban, de most nem a falakra kell nézni, nem. Nézzünk körül. A mi dolgunk az, hogy szentek legyünk. A mi küldetésünk az, hogy szentként a végtelen Istentől vett szeretetet tovább vigyük a családunkba, a munkahelyünkre, a dolgunkra, a közlekedésbe, mert ez a világ vágyik a szentre. Ez a világ szomjazza a szeretetet, mert az a világ, ami maga végességébe be akar zárkózni, de közben a hideg télben lámpákat, színes fényeket gyújt, mert vágyik a végtelen felé. A mi dolgunk, hogy a szent püspökök példáját követve, az ő pártfogásokat élvezve, kérve az ő imádságokat és támogatásokat, az ő küldetésünkben mi is részt vállaljunk. Szent Ambrus és Műrai püspök, Műrai Miklós püspök atyánk, imádkozzatok értünk, hogy mi is akarjunk szentek lenni, és vinni ebbe a világba azt a szeretetet, amelyből ti is táplálkoztatok, amelyre ti is példát mutattatok. Amen.
Biztos meg, kedves testvérek, kedves barátaim, ha létezik számunkra egy nagyon fontos fogalmat helyre rakó evangéliumi történet, akkor pont ez az előbbi példabeszéd. És az, amiről én beszélni szeretnék, az nem más, mint az elégedetlenség. Az elégedetlenség, amely úgy tűnik, hogy nagyon távol áll az Isten országától, és mégis nagyon ott van a mindennapjainkban. Állandóan elégedetlenek vagyunk. Valahogy észre sem vesszük, de talán ebben tudatosság is van. Nem a miénk sajnos, hanem azé a világi, ami újra és újra akar minket bíztatni és bátorítani. Vegyél még, szerezd meg, vegyél, szerezd meg, vegyél, szerezd meg, és akkor majd boldog lesz az életed. És mi folyamatosan elégedetlenek vagyunk. Mert mennyivel jobb lenne, ha elégedetlenek vagyunk a kormánnyal, elégedetlenek vagyunk a vezetőkkel, elégedetlenek vagyunk az anyagi helyzetünkkel, elégedetlenek vagyunk a férjünkkel, elégedetlenek vagyunk a gyermekeinkkel, elégedetlenek vagyunk mindennel. És ez egy, mint egy jó nagy népi összjáték, szinte versenyt űzünk belőle. Ha találkozunk, akkor egymást túllicitáljuk a panaszkodásaink, hogy mi hiányzik, mi a bajunk és mi nem. És Krisztus ezzel szemben ad nekünk egy példabeszédet. Egy világos és egyértelmű utasítást, tanítást, segítséget. Hogy az elégedetlenségnek a hálójából, az elégedetlenségnek minket emésztő, önemésztő valóságából van kiút. Világos és egyértelmű kiút van. Hogy mindaz, ami belülről szétfeszít minket, amely ott van a gondolatainkban, azzal szemben, van egy elég egyszerű és világos recept. És ezt a példabeszédben gyönyörűségesen elénk tárja. Nézzük meg, hogy miben segít minket ez a történet. Az Isten bőséges termést ad. Ezzel kezdődik a példabeszéd. És ezzel kezdődik a mi életünk is. Mindannyiunk életében bőséges termés van. És mégis panaszkodunk, mert észre sem vesszük. Miért nem vesszük észre? Mert a reklámok világa tudatosan arra bíztat minket, hogy azt vegyük észre, hogy mink nincs. A 20. századi gondolkozók közül Schopenhauer beszél arról, hogy a világ minden nyomorúsága és szenvedése annak az eredménye, hogy tizedét nem foglalkozunk azzal, amink van, hanem állandóan azzal foglalkozunk, amink nincs. Milyen jó lenne, ha egyszerűen csak szétnéznénk. Szétnéznénk és észrevennénk, bőséges, és legfőképpen elégséges termés van a világunkban. Bőséges és elégséges pont az, amiben és ahogyan élek. Mert ha csak azzal foglalkoznánk, amink van, ha újra és újra azt vennénk számba, hogy mennyi kincs van a mi életünkben, akkor valószínűleg észrevennénk, áldott az Isten, aki megáldott minket sok jóval és szépséggel. Bőséges termése van ennek a példabeszédben szereplő férfinek, és ezért elkezd gondolkozni, hogy nincs elég hely a csűrjében. És itt van a második pont, amit érdemes átgondolnunk és megnézni. Nézzünk szíjjel, miért nincs elég hely életünk csűrjében. És hamar rájövünk azért, mert valószínűleg sok kacat, sok felesleges, sok lom, sok lényegtelen, sok helyet elfoglaló limlom van abban benne. Például nézzük meg a gondolatainkat. Mennyi felesleges gondolatot teszünk bele a mindennapunkba. És ez persze nem véletlen megint, hiszen ameddig az agyunk tele van mindenféle számunkra lényegtelen, mellékes információkkal, akkor nem fogunk jókra gondolni. És itt lehet gondolni politikára, lehet gondolni hírekre, lehet gondolni annyi-annyi mindenre, ami napi szinten érkezik hozzánk. Mennyi információ, és ennek vajon hány része, ami tényleg értékes. Tele vannak az érzéseinknek is a csűrjei, mindenféle felesleges érzéssel. Mondjuk például a megharagudottság érzésével, amit szeretünk táplálni is, mert napi szinten újra és újra megpakoljuk azt a tüzet, nehogy kialudjon. Kire haragszunk, és miért haragszunk? Ezzel szemben Krisztus azt mondja, hogy hát bocsáss meg. Persze mi azt mondjuk, hogy jó, megbocsátok, de nem felejtek, és mégis ott van az agyamban, raktározom feleslegesen mindazokat az információkat, amik zsákutcák, amik nem vezetnek sehová. Ugyanígy tele van az időbeosztásunk csűrje. Ha az időnket megnézzük, hogy mire használjuk föl, akkor rájövünk, hogy mennyi felesleges, limlom tevékenység zajlik. És mennyi felesleges időrablót lehet kitenni az életünkből, azért, hogy majd az értékes valódi termést oda tudjuk tenni. De ha csak egészen hétköznapivá teszem a dolgot, nézzük meg a saját kamránkat és szekrényünket, mennyi felesleges van ott, amit ki lehetne rámolni. Ideális esetben úgy, hogy odaadjuk a Caritas munkatársainak, hogy használják fel azok, akik még ebben látják a kincset és az értékeset. Vagy csak egyszerűen azért, hogy újra is helyet készítsek a lényegesnek. Milyen érdekes, hogy talán a csűr méretével nincs is baj, hanem a csűrben lévő rendet kéne egy kicsit helyre rakni. A gondolataimat, az érzéseimet, az időbeosztásomat, az egész környezetemet. Azt mondja ez az úriember ebben a példabeszédben, hogy hát a kicsik a csűrök, akkor lebontom, és majd nagyobbakat építek. Ugye? Mennyire szeretünk rombolni? Mennyire ott van a mindannyiunk gondolkozásában ez a rombolás? Lerombolom a kapcsolatomat, mert megsértett. Nem is szólok többet hozzá. Lerombolom mindazt, ami ott van körülöttem. Mert elégedetlen vagyok. Az elégedetlenség mindig romboláshoz vezet. Mert hogy tudunk rombolni egy-egy szóval, amikor elégedetlen vagyok valakivel, és már bocsánat, beszólok neki, bár leordítom őt, bár újra és újra jelzem, hogy kevés vagy nekem. És nem azért, mert a másik értéktelen vagy ténylegesen kevés, hanem azért, mert én vagyok újra és újra elégtelen. Mennyire elvárjuk mindenkitől, hogy légy még jobb, légy tökéletesebb, mert én nem vagyok veled elégedett. Halljuk ezt a munkahelyünkön, halljuk ezt a családunkban, ne talán szüleinktől, gyermekeinktől, bárki mástól. És rombolunk. Romboljuk azt a csűrt, amit kaptunk, és amit bőven elég lenne, hogy boldog legyünk benne. Azzal az elképzeléssel, hogy majd nagyobbakat fogunk építeni. Nem fogunk. Csak leromboljuk azt, amit kaptunk, amiben lehetnénk benne. És végül, ha ezt a történetet elkezdjük így sorba rakni, akkor látjuk, van term is bőségesen. A csűrjeinkben van hely, hogyha tudunk rendet rakni. Csűrjeink mérete pont megfelelő ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. És még egy nagyon fontos dolgot mond el ez a történet. Azt mondja erre a férfiről az Isten, hogy ő esztelen, buta. Pedig nagyon okosnak tűnik, nem? Jövőt tervez. Megalapoz, biztonságot rendez az ő életében, és mégis esztelen. És tudják, miért esztelen? Mert soha az életben nem fog tudni akkora csőt építeni, amire ő azt fogja mondani, hogy elegendő. Nincs a világon az a nagyméretű csűr, amire ez a férfi azt fogja mondani, hogy most már rendben van. Ami most van, lerombolja, épít nagyobbat. Aztán majd eszébe jut, hogy ettől lehet még nagyobbat, és lehet még nagyobbat. És esztelen, mert a világon nincs az a nagyméretű csűr, ami az ember vágyait, az ember elképzelését, az ember nagyratörését valaha is képes lesz kielégíteni. Éppen ezért az eszes ember máshoz közelíti meg. A mennyiség helyett a minőségi életre törekszik. És kimondja életében azt a nagyon fontos és egyértelmű isteni igazságot, hogy a megelégedettség nem a külső körülményektől, nem a csűr méretétől, hanem a belső döntésből és a döntés begyakorlásából, kialakult életformából áll. Kimerem mondani, amit az Isten ki akar velem mondatni, elég. Elég, pont elég, pont elegendő mindaz, ami az életemben van. Ha én észreveszem a kacatok félreseprésével azt a sok-sok értéket, ami benne van. Pont elég az az állapot, amiben vagyok. És hogy ezt tudjam kimondani, és ezt a döntést meghozni, és ezt begyakorolni. Erre kapom például az áldott böjtnek az időszakát. A karácsonyra való felkészülés nem a fényfüzérekből, hanem a hely készítéséből áll. Abban, hogy kezdem begyakorolni, hogy mi az, ami elegendő nekem. És ha bárki úgy gondolja, hogy nem igaz, bármit bevállal böjtként. Bármiről fog lemondani, azt fogja tapasztalni, hogy még mindig elég. Együnk fel annyit, és azt tapasztaljuk, még mindig elég. Halmozzunk fel annyit, és azt fogjuk tapasztalni, hogy mindig elég. Ezért van az a böjt, hogy begyakoroljuk, hogy készítsük. Okosabban kéne élni, ezt mindig kimondjuk. De úgy tűnik, hogy ez az okosabb élethez kell egy isteni bölcsesség. Kell az az Isten, akire rátekintünk, és ilyen példabeszédeket ad nekünk, és azt mondja, használjátok ki az áldott időszakot. Használjátok ki a mai napot, mert a mai nap pont tökéletes arra, hogy életünk, időnk, gondolkozásunk, érzéseink sűrűjéből elkezdjük kisepelni mindazt, ami felesleges. Hogy helyet készítsünk az igazán értékesnek. Hogy helyet készítsünk azoknak, akik számunkra fontosak. Hogy helyet készítsünk azoknak az érzéseknek, amelyek majd megelégedéshez vezetnek. Hogy helyet készítsünk azoknak az embereknek, akiknek meg kell tanulnunk úgy nézni rá, hogy pont elég vagy nekem, és hálás vagyok, hogy vagy nekem. Hogy megtanuljak újra úgy gondolkozni, hogy a másikban is a szépet, a jót, az igazat, az értékeset vegyem észre, azt a 90%-ot, amiben ajándék, és ne az a 10-et vegyem újra elő, és tudassam vele, hogy mi hiányzik még. És elkezdek megelégedett lenni. És a megelégedettség Isten országának az előhírnöke. A megelégedettség az az előszoba, ahova belépek, elkezdem hinni és észrevenni, hogy Isten országa közöttünk is bennünk van. És aki nem hiszi, az ne énekeljen többet karácsonyi éneket. Aki nem hiszi, az ne készüljön most már karácsonyra. Mert a karácsonyhoz vezető út ide vezet. Az Isten azt mondja, elég egy Jászol, elég egy József, elég egy Mária, elég néhány szerencsétlen sorsú pásztor, ami semmi másra nem alkalmas, csak a juhokat őrizgetni. Elég néhány isteni üzenet, amely jön az angyaloktól. És aki ezt megérti, az törekedni fog a megelégedettségre. Imádság is böjt által, helyet készítve életünk csűrjébe. Mert ő a minden elégedettség Istene akarja megmutatni nekünk, hogy Isten országa itt van, a megelégedettségben, a belső döntésben és a tudatos lépésekben. Na az, ez a karácsony. Amen.
Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Krisztusban szeretett testvérek! E heti evangélium elmélkedésünk Lukács evangéliumának 17. fejezete 20-tól a 25. versig tartó szakasza alapján történik. Abban az időben a farizeusok megkérdezték Jézustól, hogy mikor jön el az Isten országa. Ezt válaszolta nekik. Az Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem fogják azt mondani, íme itt van, vagy íme ott van, mert az Isten országa bennetek van. A tanítványoknak pedig ezt mondta. Jönnek napok, amikor szeretnétek látni az ember fiának egyetlen napját, de nem fogjátok látni. Ha azt mondják majd nektek, íme itt van, vagy íme ott van, ne menjetek el, és ne is fussatok oda. Mert ahogy a cikázó villám az ég egyik szélétől a másikig villan, úgy lesz az ember fia is az ő napján. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a nemzedéktől. Az embereket mindig is érdekelte a világ vége, a világnak a beteljesülése, és az Isten országának eljövetele. A farizeusok sem véletlenül teszik fel ezt a kérdést Jézusnak. A válasz azonban nagyon egyértelmű ebben az esetben is. Ugye hiába mondják, hogy íme itt van vagy ott van, mert az Isten országa bennetek van. És igen, az utolsó ítéletet várja az ember, és látjuk is, hogy a világban olyan történések vannak, amik a végidőt sejtetik, legyen szó háborúról, legyen szó népek nyomorgatásáról, nyomorúságáról, vagy akár természeti csapásokról is. De egy a fontos, hogy mindezek közepette arra a krisztusi útmutatásra figyeljünk, amit bizonyít az apostolnak egyértelműen mond. Az Isten országa bennetek van. Éppen ezért, amikor ezt munkáljuk a szeretettel, ezt munkáljuk a jó cselekedetekkel, ezt építjük a lemondásokkal, böjtölésekkel, imádsággal, akkor bizony jelenvalóvá tesszük az Isten országát, és már megérőzzük annak előízét. Éppen ezért nem csak a külső jelekre kell figyelni, ezért is mondja, lelepődjetek meg, ha azt mondják, íme itt van, vagy ott van. Mert az Isten országa bennünk van. Bennünk van, és ezt kell munkálni. A feladat tehát adott, és ez advent idején különösen is első helyen kell, hogy szerepeljen. Első helyen tanúságot tenni az Istenről, és irgalmasságot cselekedni, szeretetet cselekedni a többi emberrel. Legyen hát ez buzdítás mindannyiunk számára, hogy ezt az adventet is ennek fényében tudjuk eltölteni. Hogy az Isten országának előízét megérezve tudjunk felkészülni az igazi nagy találkozásra. Igen, karácsony ünnepén is megtörténik a találkozás. Az Isten közénk jön. Velünk az Isten, kiáltjuk hangosan, örvendezünk rajta. De ne felejtsük el, hogy az Isten országát műveljük minden nap, minden cselekedetünkkel, és bizony arra a nagy találkozásra készülünk. Mindnyájan. Amen.
Kedves testvérek! A mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Patáp szerzetes atyára emlékezik. Egyiptomban a Nílus partján volt egy Tibi nevű város. Patáp itt született keresztény szülőktől. Amikor felnőtt, Egyiptom pusztájába ment, és ott élt magányos életet. Mivel sokan keresték fel, és dicsérték szent élete miatt, szomorú lett, és elköltözött onnan. Konstantinápoly egyik külvárosába ment, és ott a város falánál egy cellába zárkózva élte hallgatag életét, Istennel beszélgetve. Egy idő után egy vak ifjú Istentől vezettetve fölkereste celláját és imádságát kérte, hogy láthassa Isten világát. Patáp imádságára Isten megadta neki a látás kegyelmét. Mikor ennek híre elterjedt, sokan jöttek a szerzeteshez, hogy imádságát kérjék. Sok csodát téve, hosszú élet után halt meg cellájában, a 7. században. Holnap, kedden, a legszentebb Isten szülő édesanyjának, Szent Annának a foganását ünnepli egyházunk. Szent Joakim és Anna a galileai Názáretben lakva egész életükben fohászkodtak Istenhez gyermekért, de nem született nekik. Egy nagy ünnepen Joakim áldozatot akart Jeruzsálemben bemutatni, de a pap nem fogadta el felajánlását, mert gyermektelen volt. Fájdalmában és szégyenében nem tért haza otthonába, hanem a pusztába ment, ahol nyáját legeltették. Ott élt 40 napon át, bőjt és imádság között, kérve Istentől a gyermeket. Felesége Anna otthon maradt, és szomorúan azért imádkozott, amiért a férje, hogy Isten adjon házasságukba gyermeket. Ekkor Isten angyalt küldött a pusztába Joakimhoz, hogy menjen Jeruzsálembe, ahol feleségével fog találkozni. Ott mindketten fogadalmat tettek, hogy születendő gyermeküket Isten szolgálatára adják. Hazatérve Szent Anna méhében fogant öregségében, ami nagy örömmel töltötte el mindkettőjüket. Így lettek ők az Isten szülő szülei, a megváltónak pedig nagyszülei. Szerdán Szent Ménász vértanúra tekintünk. Aténi születésű volt. Fiatal korában kitűnt tanulságával és ékes szólásával. Maximián császár bizalmas embere lett. Ebben az időben a keresztények számának megnövekedésével Alexandriában vita támadt a keresztények és pogányok között. A császár nem akart hozzájuk menni a vita elintézésére, Ménászt küldte hozzájuk, aki bölcsen békét teremtett a város lakói között. Mindenki szabadon megvallhatta hitét, hogy jó példát adjon, ő is megvallotta eddig rejtekben tartott keresztény hitét. Miután mindezek a császár fülébe jutottak, elküldte Alexandriába hűséges emberét, Hermogenészt, aki pogány volt. Az volt a feladata, hogy a régi pogányságot igyekezzen visszaállítani, és a keresztény vallást visszaszorítani. Hermogenész kínzások alá vetette Ménászt, de látva a vértanú erős ragaszkodását a keresztény hithez, ő maga is Krisztus hitének követője lett. A császár ezt meghalva kiadta a parancsot, hogy mindkettőjüket fejezzék le. Csütörtökön oszlopos Szent Dániel atyáról emlékezik meg egyházunk. Dániel a mezopotámiai szalmoszatában született, Illés és Márta keresztény szülőktől. 13 éves korában elment egy kolostorba. Ott megcsodálta az imádkozók és vezeklők szigorú életét, és ő is megkívánta azt. Fölkereste oszlopos Szent Simeon atyát. Tőle indítást és áldást kapott a vezeklő életre. utána elment a pusztába, Trákiába. Ott oszlopot épített magának, és azon élt. A hideg és hőség minden próbáját és a test romlandóságát eltűrve élt sokáig. Oszlopáról nem akart leszállni semmiféle kérésre. Leó és Zénon császár gyakran fölkeresték őt, hogy áldását kérjék, s egyes ügyekben kikérjék tanácsait. Tanácsainak helyes voltát az események igazolták. 30 éves vezeklés után 80 éves korában halt meg, 490-ben. Oszlop a tövében temették el. Pénteken Szent Spiridonra, Tremitus város püspökére emlékezünk. Ciprus szigetén született a 3. században egyszerű gazdálkodó szülőktől. Ő maga is pásztorként élt sokáig. Megházasodott és gyermekei is születtek. Felesége halála után azonban teljesen Isten szolgálatának rendelte magát. Tremitus püspöke lett, és rengeteg csoda vette körül életét. Szárasság idején imáira elerett az eső, vízáradás idején imáira megszűnt a folyó áradása. Látta és hallotta Isten angyalait, előre látta a későbbbe következő dolgokat, fölismerte a hozzáfordulók szíveinek rejtett titkait. Részt vett az első nikaiai egyetemes zsinaton, s nagy hatású beszédével Árius szeretnekségét megcáfolta. Egész életében szegényesen öltözött. Érdekes epizódként maradt fenn életéből egy jelenet, mikor is a már püspök Spiridont nagy tisztelője Konstantin császár magához hivatta, ám az őrtálló katona, amikor meglátta a szegényesen öltözött embert, azt vélte, hogy egy koldus, és arcul verte őt. Erre Spiridon a maga alázatos módján másik orcáját is odafordította neki. 348-ban hunyt el, erekjéi Korfu szigetén mind a mai napig meglátogathatóak. Szombaton 5 vértanúról emlékezik meg egyházunk, mind az 5-en Dioklécián és Maximián keresztény üldöző császár idején éltek Örményországban. Szent Eusztrát Szatalionus város római parancsnoka volt. Eugén, vagy más néven Jenő, társa volt a hadseregben. Orestész szintén kiváló katona volt, Auxent pap volt, míg Mardar egy egyszerű polgár. Auxentet lefejezték, Jenő és Mardar kínzásokba halt bele. Orestészt vörösen izzó vassal égették meg, míg Eusztrátot tüzes kemencébe vetették. Vasárnap Szent Tirzus vértanút és társait állítja elénk egyházunk. Tirzus és Leucius a bitíniai Cezáreában éltek. Leucius keresztény, Tirzus pedig még keresztelés előtt álló katekumen, hittanuló volt. Mikor a keresztény üldöző helytartó Cumricius keresztényeket felkutatta és megkínoztatta, az ekkor még szabad Leucius a helytartó elé állt és felelősségre vonta a gonoszsága miatt. A helytartó megkorbácsoltatta őt, majd lefejeztette. Mikor Tirzus ezt a bátorságot látta, ő is bement a helytartóhoz, s ő is szemére hányta bűneit. A helytartó Tirzust is megkorbácsoltatta és börtönbe vetette. Éjszaka azonban a börtön ajtajai csodás módon megnyíltak, s Tirzus szabadon sétálhatott ki. Megkereste a püspököt, s kérte, hogy mielőbb keresztelje meg. Keresztelkedése után nem sokkal elfogták és megkínozták. Kínzása közben imádkozott, mire a bálványok környezetükben a földre estek. Ezt látva egy Kalinikus nevű pogánypap kijelentette, hogy ő is hisz Krisztusban. Ekkor Kalinikus és Tirzust is kivégezték. Ez 250 körül történt. Végezetül a szerdán ünnepelt Szent Ménász vértanú és társainak esti vecsernyei szolgálatából vett egyik énekével búcsúzom. Ma a vértanúk karában tűnnek fel a hívek buzgó élharcosai, kik a zsarnokok minden istentelenségét legyőzték. A bölcs Ménász, Evgrafosz és Hermogenész, a hármas fényű háromsággal egyenlő számúak, az isteni kisugárzás felhőjében megvilágosultak, a test nélküliek karával örvendeznek, s az üdvözítő Isten előtt esedeznek a mi lelkünkért. Thank you.
és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görög katolikus atyákkal.
A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
Kedves hallgatói család! Az egyházi év végén a liturgikus olvasmányok a végső dolgokra hívják fel figyelmünket. Minden dolog az Úrhoz tér vissza. November második felében ünnepeljük Krisztus király vasárnapját, Jézus második eljövetelére emlékezünk. Mindannyiunknak élete végén számot kell adni az örök bíró előtt. Az utolsó ítélet fontosságát már Szent Ágoston is megfogalmazta. Krisztus királyságának jövetelekor mindnyájan a mi cselekedeteink szerint leszünk megítélve. Jézus visszatérése nem csupán egy jövőbeli esemény, hanem meghatározó része mindennapi életünknek is. Szent Pál apostol figyelmeztet minket, senki sem él önmagának, senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. A Mária Rádió küldetése nem csupán a hit terjesztése, de a közösség erősítése is. Mindennapi imáinkkal és adományainkkal tudjuk támogatni azt az üzenetet, amely Krisztus országát hirdeti. Kérjük Önöket, hogy szívükből támogassák adományaikkal rádiónkat. Minden áldozat jelentős hozzájárulás ahhoz, hogy továbbra is terjeszthessük Isten igéjét, és erősödjön közösségünk. Bízunk benne, hogy anyagi támogatásukkal lehetővé teszik számunkra a hitelesség fenntartását. Kérem, tegyünk azért, hogy Isten kegyelme másokat is megérinthessen.
Videó pályázatot hirdet fiatalok számára a Mária Rádió. A pályázat célja, hogy a 15-25 éves fiatalok megmutathassák, hogy valójában mit jelent számukra, és hogyan látják ma Istent. Olyan alkotásokat várunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét a mai világi körülmények között. Az alkotás készülhet bibliai idézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett gesztus nyomán, vagy istenes vers filmes feldolgozásaként. A mű célja lehet például ünneplés, figyelemfelhívás, elgondolkodtatás, gyönyörködtetés vagy humor. A lényeg, hogy a végtelen és személyesen szerető Isten jelenléte valamilyen módon tetten érhető, megérezhető legyen az alkotásból. Maximum egy perc hosszú videókat várunk. Beküldési határidő 2026. március 25-e. További részletek a Mária Rádió honlapján, a videópályázat menüben és a Mária Rádió havi újságjában olvashatók.
Kedves hallgatóink! Felhívjuk figyelmüket, hogy az adventi időszakban hétköznapokon 9 óra helyett reggel 6 órakor közvetítünk Roráté szentmiséket Balatonalmádiból. 9 órától lelki táplálékként várakozás címmel adventi tanúságtételekkel készültünk a kedves hallgatóknak. Áldott adventi felkészülést kívánnak Önöknek a Mária Rádió munkatársai.